Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, Quasimodo Geniti húsvét utáni első vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ezékiel könyve 37. fejezetének első 14 versében. A következőképpen. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, Te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj-e csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, igen, igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont, Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy prófétai röntgenkép készült ma a templompadokban ülőkről, az oltároknál állókról, a szószéken levőkről, vagy éppen a keresztelőkútnál levőkről, azaz mindannyiunkról. És igen, megrázó ez a mostani lelet, bár a röntgenképeken, ha halványan is, de lehet látni inakat, izmokat, most mégis az a helyzet, hogy semmit nem látni, csak a csontokat. A templompadokban, a papipadban száraz csontok ülnek, holtan, esélytelenül. Bizonyára sokan hárítanak is erre, hogy hát azért nem mindenki, azért nem ennyire. Én azért csak kivétel vagyok valahogy. Hát itt csak nem lehetek ilyen holtvessző. És bizonyára vannak olyanok is, akik egyenesen felháborodnak, és azt mondják, hogy hogy merészelhet bárki ilyet mondani, végképp egy lelkész, akinek mindenkivel kedvesnek, lojálisnak kell lenni, hát hogy lehet megbántani bárkit is így? Hát az az igazság, hogy én nem is mernék ilyet mondani, de nem én mondom, hiszen Isten maga mondja. Ő maga szól a prófétához és közli igéjét, és éppen ezért hiába minden hárításunk, hiába a felháborodás, hát ez a leletezés, ez a diagnózis kikerülhetetlen és csalhatatlan, mert a mindenható mondja ki rólunk. És nem adatott meg fellebbezési lehetőség, mert nincs felsőbb fórum, ahova egyáltalán fordulhatnánk. Isten ugyanis maga mondja ki tehát ennek a látomásnak az értelmét a 11. versben, hogy ő saját népéről beszél, ez a sok csont Izrael egész háza. Nincs hát kivétel, Isten egész népét látja a próféta. És nincs kivétel, Krisztus teljes egyházának a látomása álma előttünk. És bizony mi is fel kell, hogy kiáltsunk, hogy elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Nincs kivétel, mert az egész emberiség látomása áll most előttünk, ahogy Pál apostol fogalmazza, nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Hát ezért van az, hogy bárhogy is szeretném, nem tudom nem úgy látni egyházunk életét benne, akár a gyülekezetünk életét, és a magam életét, és mindannyiunk életét, és az egész világ életét, mint ahogyan itt most Ezékielnek kellett meglátnia ebben a szomorú völgyben. És Jézus diagnózisa is tudjuk jól ugyanez, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És ne gondoljuk, hogy ez csak valami költői túlzás, egy hasonlat, egy kép, amely hát elhárítható azzal, hogy ez a költészetre való és nem a valóságra. Ez nagyon is reális, igaz és valós megállapítás Isten részéről. Nem azért, mert ahogy mondtam, bármely ember, bármelyikünk tehetne ilyen kijelentést, hanem egyedül azért, mert Isten maga mondja ezt rólunk. És akkor látjuk meg talán legjobban, hogy mennyire halottak is vagyunk, hogyha meggondoljuk azt, és megértjük azt, hogy milyennek kellene lennünk Isten akarata szerint. Mert ő jól tudja, hogy mire rendelt engem ebben a világban. Olyan vagyok-e? És miért hajoltam el ettől a küldetésemtől? És mindezen elhajlások, hiányok az elszáradt csont voltomat bizonyítják. Krisztus azt is nagyon jól tudja, hogy mire rendelte az egyházát ebben a világban. Olyan-e vagyok? És miért hajolt el tőle? Ezek az elhajlások, hiányok, elszáradt csont voltunkat bizonyítják a teljes halált. És a diagnózis szerint nem csak tetszhalottak vagyunk, nem csak a szívünk állt le, amit aztán majd újraindítunk, nem csak egyszerűen kómába estünk, és majd aztán még van reménységünk föléledni, nem csak halál közeli élményen mentünk át, de mégse haltunk meg. Az állapotunk, azt kell mondani, hogy már húsba se vág, hiszen az sincs, csak csontok szárazak. Nem olyanok vagyunk hát, mint például az a héten olvasott eset, amelyben egy svéd fiatal ember teljesen lebénultan feküdt a kórházban agyvérzés miatt, nem tudott semmiféle életjelet adni magáról. A felvételek alapján az orvosok már lemondtak róla, és ott az ő füle hallatára, mert egyébként teljesen tudatánál volt. Ott beszélték meg, hogy hogy fog meghalni, és vitatkoztak azon, hogy a szerveit majd hogyan fogják donornak felajánlani. És aztán a saját elmondása szerint az mentette meg, hogy aztán jött egy másik tapasztaltabb orvos, és ez a szakértő orvosnő ez a képre rátekintve azonnal azt mondta, hogy vissza fog jönni. Pár nap múlva már képes volt fejbiccentésre, a közben eltelt 2 év alatt már beszélni is újra megtanult. De éppen azért mondtam el ezt a példát, mert Ezékiel nem ezt látja. Ő nem azt látja, hogy majdnem halottak vagyunk, hogy hát már-már túlléptünk a halál küszöbén, nem azt mondja, hogy tetsz halottak vagyunk, amiből még hát vissza tudunk majd térni normális értelemben is, vagy hétköznapi esetként, vagy hát a rendkívüli is, de mégiscsak a itteni világ rendje szerint ő arról beszél, nem lebénultunk csupán, hanem teljesen halottak vagyunk. Már a húsunk is lefoszlott a csontjainkról, teljesen kiszáradtak azok. Hát ebben a proféciában látjuk meg leginkább azt a szomorú helyzetet, hogy milyennek is kellene lennünk, és ezzel szemben milyenek vagyunk. És a látomás ugyanakkor nagyon örömteli is, mert nem a diagnózisnál ér véget, nem azt mondja, hogy ez az állapotod és kész, hanem jön a terápia, a gyógyulás, ennyiben talán most mégiscsak hasonlíthatjuk a svéd ember esetéhez, hogy a majdnem halálból ő visszajön, hát mi, nekünk pedig úgy szól a prófécia, hogy a valóban halálból is vissza lehet jönni. És így vesz egy meglepő fordulatot ez a látomás, amikor az Úr feltesz egy költői kérdést az emberfiának, aki most nem Jézus, aki ugye magára használja ezt az ezékieli megnevezést, hanem most egyszerűen a prófétát jelenti. Tehát vissza lehet ezeket még hozni az életbe? Hát természetesen ilyen nincs. Ezek már nem elevenedhetnek meg, tudhatja a próféta is. De éppen azért meglepő a folytatás, mert ő mégsem ezt mondja. Ez lenne a véleménye értelem szerint, de mégiscsak urára hagyatkozik. Így is mondhatná talán a válaszát, hogy hát nekem ugyanez lehetetlen, az értelmem fel se foghatja, hogy lehetne innen még életre kelni, de neked, Uram, minden lehetséges. Hát te tudod, nem csak a válasz, hanem te tudod életre kelteni ezeket a csontokat is. Te tudod, hogy életre kelhetnek-e a csontok, és végképp te tudod, hogy ebből a lehetőségből valóság lesz-e, és ténylegesen is életre kelnek-e ezek a száraz, halott csontok. Azért szól ez a prófécia legelőször is, mert Izrael népe a babiloni fogságban elkönyvelte magát ilyen száraz csontnak. Azt mondták, itt már végünk van. Innen nincs tovább, nincs a nemzetnek jövője. És mégis tudjuk, hogy Isten hatalma visszahozta őket saját hazájukba. Aztán ott állunk egy héttel ezelőtt a sír mellett, és tudjuk jól a tanítványokkal együtt, hogy innen már nincs tovább. Jézusnak már nincs jövője. Eltemették és meghalt. De azt is tudjuk természetesen, hogy néhány napra rá Istennek volt hatalma feltámasztani őt. Hát így mutat ez a prófécia a mi időnkre is. És aztán mutat még egy végső időre is, amikor Isten az összes halottat feltámasztja, hiszen most nem egyről van szó, hanem egész Izrael házáról. És azt mondja, ezek mind nagy seregben feltámadnak. Persze a zsidóságnak elég zavaros képe volt akkoriban, amikor Ezékiel élt a fogság idejében még a halál utáni dolgokról, a feltámadásról és egyáltalán mi történik a halálban, de őszintén megvalva ez nekünk keresztényeknek is igencsak zavaros, azért is, mert tudatlanok vagyunk, és azért is, mert persze olyan értelemben nem is tudhatunk túl sokat, hogy ebből egy szép tanítást ki tudnánk alakítani. Beszélünk mindig mindenféléről, lélek halhatatlanságáról, de az az igazság, hogy ez a görög filozófiából szűrődött be a kereszténységbe, és nem a Bibliából, mert ott egyszerűen arról van szó, hogy a halálunkkal megsemmisülünk. És ott nincs folytatás, hogy na majd a lélek elröppen és valamit csinál, hanem arról van szó, hogy Isten visszaveszi az ember teljesen, nem anatómiai felosztásod, amikor testről, lélekről beszélünk, és még több részre lehetne bontani, hiszen a lélekből is legalább kettő, és a testből is legalább kettő fajta szerepel a Bibliában. De nem arról van szó, hogy éppen negyedeljük, vagy harmadoljuk, vagy felezzük az ember, hanem az ember teljes egészében megszűnik a halálban, mert az a anyag például, ami a testét jelenti, az már a halál után nem ő. De aztán harmadszor is egy meglepő fordulat áll előttünk, mert a mindenható a prófétát utasítja, prófétáljon a csontokról, sőt, beszéljen a csontokhoz. Hát próbálja meg valaki, menjen ki délután a temetőbe, és mondja el ezeknek a halott csontoknak ott a temetőbe, hogy na keljetek ki a sírból, hát meg lehet nézni aztán az eredményt. Nem sok minden történne, ha szerencsénk van, de ha vannak szemtanúk, akkor még jót is mulatnak rajtunk. Mert hát bizony megbízás nélkül őrültség ilyet mondani. Isteni fölhatalmazás nélkül ez képtelenség. De most arról van szó, hogy Isten maga szól, hogy tessék ezt elmondani ezeknek a halott csontoknak. Lehetetlent kér az Úr, de mit tehet egy próféta, hogyha az Úr szól? Már Ámosznál is hallhattuk, aki egy jóval korábban élt próféta volt, hogy hát ha az Úr szól, akkor nincs mese, akkor prófétálni kell. Hát így hirdeti Ezékiel Isten igét, ezzel teljesíti a rábízott feladatot, és egyúttal részesévé válik ő is az eseményeknek. Most már nem tétlenül nézi, nem azt mondja, uram, ezzel csak te tudsz valamit kezdeni, én akkor most szépen lefekszem és nyugszom, mert itt én nekem elfogyott a lehetőségem, hanem ő is részt kap, feladatot kap benne, úgy persze, hogy nem kétséges, hogy Isten az, aki cselekszik. Hát így csendül fel a próféta ajkán Isten igéje, a léleknek adott isteni parancs, és mivel ez Isten igéje, hát meg is cselekszi azt, amit mond, megelevenednek a csontok. Értsük meg ebből, hogy hát azon a halálon, amiben mi benne vagyunk, ugyanúgy, mint ezek a csontok, azon az nem segít, hogy felbuzdulunk, és gyorsan sürgünk, forgunk, szervezkedünk, tervezünk, okoskodunk, sok pénzt is akár költhetünk mindenféle rendezvényre, épületekre, és ki tudja, mi mindent ki tudunk találni annak érdekében, hogy megelevenedjünk, de hát ez nyilvánvalóan lehetetlen, ahogy a csontok maguk nem tudnak megelevenedni, és nem tudnak elkezdeni ugrálni, aztán összeállni, és nem fog rájuk nőni, aztán se ím, se hús, se bőr. Csak Isten lelke tudja ezt elvégezni. Ugyanakkor párhuzamot is vonhatunk az egyéni újonnan születésünkkel, ahogy Nikodémusnak is elmondta Jézus, hogy csak lélektől történhet ez meg. Hát számunkra sincs más, mint Isten igéje is a lélek által megelevenedni. Ezért tulajdonképpen erről is szól ez az ezékieli látomás nekünk. Isten egyébként szójátékot is űz ebben a szakaszban, mert a lélek sokféle kifejezése, amit mi magyarul egyetlen egy szóval adunk vissza, a héberben több is van rá, ezeknek a jelentéseivel is tulajdonképpen játszik Isten. A léleknek a másik jelentése a lehelet és a szél is, ezért is a négy égtáj felé kell szólni a léleknek, mint a négy égtáj szerint szoktuk ugye besorolni alapvetően a szelet is. És aztán azt is föl kell fedeznünk, hogy a teremtés történetre utal. Ott is azt olvassuk, hogy Ádámba Isten aztán az élet leheletét lehelte, és így lett élő lényé. Isten lelke az, ami megelevenítette őt. És önképpen ekkor kezdődik az az élet, amely már az örökké valóságba irányul. Amikor Istennek ez a lelke, a Szentlélek minket megelevenít. A mai vasárnapnak az a Pétertől idézett a Zsoltár előtti egy-két sor betoldásban az egyház által használt része volt, hogy mint újszülött csecsemők. Hát most újszülött csecsemővé kell lennünk az újjászületés értelmében, és így kell nekünk is megelevenednünk a halálból. És ezért mutat át a mi időszakunkra, az egyház, az új szövetség időszakára is ez, hiszen ahogy a teremtéskor életre kelt Isten, úgy kelti életre Jézust is, és úgy ígéri azt a követőinek is, és úgy mondja ki, hogy majd a végső időkben is ez a lélek fog életre kelteni. Jézus sem maradt a sírban, letette Isten kezébe a lelkét, ugye így búcsúzott, saját maga döntött, és aztán visszavette. Hiszen erről beszélt már korábban a tanítványoknak, hogy van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam visszavenni azt. És így állítja Isten helyre Izrael életét is, megújítja őket ugyanis lelkileg. Tehát nem csak egyszerűen visszaadja a második esélyt, úgymond, hanem egy jobb esélyt kapnak, ha úgy tetszik. Azt mondja, hogy lelkemet adom belétek. Rómában, talán tudjuk, mind volt pápákat avatnak szenté a mai napon, hát ez is fontos esemény, de hadd mondjam így, hogy az igazi szentélyavatás az tulajdonképpen inkább ez, amikor Isten az, aki szentélyavat embereket, aki lelkét adja az emberbe, hogy életre keljenek, és ha nem leszünk szentek ilyen értelemben, akkor nem lesz részünk az üdvösségben sem. Hiszen a bibliai fogalom szerint a szent az nem egy eljárásnak a dokumentuma, hanem arról van szó, hogy Isten számára kiválasztott emberekről mondja, hát a keresztény gyülekezetről Pál apostol mindig megcímzi, hogy a Korintusban élő szenteknek, az itt élő szenteknek. Nem arra gondol, hogy olyan tökéletes emberek lettek volna, hiszen tudjuk jól, hogy mennyi bűn gyötörte ezeket a gyülekezeteket, mennyi ínségnek voltak kitéve. Tehát sok visszásság mellett is meri mondani, hogy ti szentek vagytok. nem a tökéletesség értelmében, hanem abban az értelemben, hogy Isten számára vagytok kiválasztva. Hát ettől elevenedik meg a halál, és ettől fordul örömre a bánat. És hát mindannyiunknak valójában erre az örömteli igazságra van szükségünk ebben a világban, hiszen mindenütt száraz csontok hevernek. Arra van szükségünk, hogy a Szentlélek eljöjjön, megelevenítsen minket az ő hatalmával, és egy módon így igazi ébredés söpörhessen végig a földön. Nem feltétlen látványos ez a jelenség. A látomásban persze az is volt, de a lelki újjáéledés az sokszor a külső szemek elől elrejtve történik. Sokszor csak ilyen egyszerű dolgok történnek, mint majd most a vízcseppek, de attól még Isten igéje és lelke az, ami ezt hathatósá teszi. A halál állapotában vagyunk, ennek kapcsolatában említettem az elején, hogy nincs kivétel. Ahogy Pál írta, kiszáradt csontok vagyunk, hát ő a másik módon a római levélben ezt leírta, hogy nincs kivétel, mindenki a bűn alá van rekesztve, és ezért kárhozatot, halált érdemel. Szándékosan elhagytam a folytatást, hogy most a legvégén hallhassuk, hiszen valójában más szavakkal, de mégiscsak a lélek életre keltő munkájával folytatja az apostol is. Azt mondja, nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kenyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Amen. Imádkozzunk. Halott csontokként kiáltunk hozzád, Úr Jézusunk. El kell ismernünk, hogy bár az a nevünk, hogy élünk, valójában holtak vagyunk. Csak lelket kelthet életre. Adj hát nekünk prófétai szót, parancsolj te magad a léleknek, hogy elszáradt csontjainkra inakat, az inakra húst, a húsra bőrt adjon. Adj, Urunk, holt testünkbe lelkedet, add le a lelket, hogy megelevenedjünk és ne maradjunk a sírban, hanem ahogyan te kijöttél a halálból, úgy kelts életre minket is. Amen.